Amikor a sztorim végére értem, hátradőltem és vártam, hogy mit mond. Ő azonban meg sem mukkant. Csak az Ádám csutkája járt lefel, mint egy begerjedt lift. Nos, mit szól hozzá? Végre megtört a varázs. Becsukta a száját, és megvakarta a feje búbját. Ember ez aztán a buli, még moziban sem láttam ilyet. És, ha igaz, kételkedik a szavaimban. Jaj, de hogy, csak hát tudja, meg kell előbb emésztenem. Az én ügyem ehhez képest egy nagy nulla. Végeredményben az az érzésem, hogy nem folytathatta, mert valaki megkocogtatta odakint az üvegajtót. Hátra sem fordultam, mégis azonnal tudtam, hogy kellemetlen vendég érkezett. Olyasfajta árnyék suhant végig bobarcán, ami olyankor szokott, ha nem szívesen látott vendég áll a küszöbön. Hello fiúk, mondta egy harsány hang. Nincs egy cigarettájuk? Megfordultam, már csak azért is, mert nem szeretem az ilyen hangot. Amikor megláttam a fickót, igazat adtam magamnak, amiért látatlanban mínuszjelet írtam a homlokára. Jól megtermett pasas volt, olyasféle, mint jó magam, csak valamivel vékonyabb. Keskeny róka képe, hajlott, mozgékony orra, ide-oda hugráló szeme bizsergető ellenérzést ébresztett bennem. Bob sem lehetett másképpen, mert kelletlenül emelte fel a kezét. Nem dohányzom, hiszen tudja, a pasas átlépte a küszöböt, és bependerült a szobába. Nocsak, új vendég, maga milyen balhét csinált. Bobnak előreugrottak a kapafogai a felháborodástól. Na hallja, ami sok, az már igazán sok. Milyen jogon tesz fel itt akárkinek is kérdéseket? A rókaképű elvigyorodott. Ne szívjam el repajtás, ha jól mérem fel a helyzetet, maga sem a szijámi királyt, és a haverja sem. Itt mindenkinek vaj van a fején, kis pajtás, és ha a napra megy, megolvad. Kár felvágnia. Van egy olyan spurim, hogy én csak egy kis ártatlan halacska vagyok magukhoz képest. Tulajdonképpen szórakoztatott a dolog. Unni csak akkor kezdtem, amikor a fickó hozzám hajolt, és hegyes könyökét az oldalamba vágta. Hát te haver, te is olyan érzékeny vagy, mint egy gyárva házigazgató. Elővettem a zsebemből a pipám, és tömni kezdtem. Majd csak eleszi a fene. A fickó azonban makacsnak bizonyult. Újra oldalamba mélyeztette a könyökét, majd átnyúlt a sörös dobozok felett, és megfogta a pipám végét. Nocsak, mondta, ha cigik nincs, a pipa is jó. Kölcsön adnád, haver, bólintottam, és eleresztettem a pipát. A fickó győzelem ittasan elmosolyodott, és egészen addig vigyorgott, amíg el nem kaptam és meg nem rántottam a nagy ujját. Felkiáltott fájdalmában, s amikor még egyet rántottam rajta, felém repült. A klasszikus szabályok szerint ilyenkor be kellett volna mázolnom egy akkorát a képébe, hogy az ütés visszadobja a helyére. S amíg ott gondolkodik, folytatnom kellett volna a dolgot. Esetleg úgy, hogy megdolgozom a gyomrát. Mondom, a verekedés klasszikus szabályai szerint. Bob kiáltott is valamit, de nem hallottam, hogy mit. A fickó kezét figyeltem, amint a zsebe felé tapogatózik. Még egyet rántottam rajta, amitől szépen beleült az ölembe. Csodára meghitt lett volna a hangulat, ha nem akart volna mindegyre kikászálódni az ölelésemből. Erre figyelmeztetőn megszorítottam a csuklóját, amitől újra felordított. Mivel nem szeretem, ha közelről a fülembe ordítoznak, úgy döntöttem, hogy véget vetek a barátkozásnak. Bár alig lehetett könnyebb, mint én, felemeltem, a teraszra vittem, és minden erőmet összeszedve lehajítottam a homokra. Ott aztán elhevert, mint egy házától megfosztott, óriási tengeri csiga. A nap vakítóan ragyogott a fejünk felett. A tenger halkan suttogott. A hullámok békésen nyaldosták a homok dűnéket. A pálmák koronáján apró majom visított, s a kikötő felől hajókürt hangja szállt a levegőben. A fickó nagyot nyögött, és felült a homokon. Éppen meg akartam fordulni, hogy visszamenjek a bungalóba, amikor a mellettünk lévő ház kertjében valaki összecsattantotta a tenyerét. Bravo, ez igen, alacsony, sárga bőrű férfi állt az egyik pálmafa törzse felé fordulva. Fehérre kent képpel, borotvával a kezében. Mivel a naparanyként csillogott a tükörben, semmi végolvadt az arca. Visszafordultam, de azért mindent láttam, ami a hátam mögött történt. A kitárt üvegajtó visszatükrözte a rókaképű feltápászkodó alakját és azt is, hogy a zsebébe nyúl, s halkkattanással kipattintja rugós kését. A fickó összegörnyett, s néhány ugrással a terasz alatt termett. Felemelte a kését, hogy a hátamba vágja. Ekkor valami, mintha villám cikázott volna a tenger felett, átsuhant a levegőn, és a rókaképű hangosan felordított. Térdre esett, és megállás nélkül vonított. Kezéből vér csepegett a homokra. Leugrottam a teraszról, és a fickóhoz léptem. Felnézett rám, esze-vesze gyűlölet csillogott a szemében. Ezt még megkeserüli, nyögte, és tovább vinyogott. Ezért megfizetnek maga is és az a mocsok is. A vér csendesen folydogált, én megkeresni kezdtem, hogy mi vághatta el a kezét. Aztán megpillantottam egy habos borotvakést, amely félig a homokba fúródva, vágyattan csillogott a fényben. Felemeltem a fejem, és a pálmafa felé néztem. A borotválkozó férfi még mindig háttal felénk állt, de most lassan megfordult. Ekkor valami az eszembe jutott, ami megdöbbentett. Mindvégig figyeltem a fickót, amint a pálmafák alatt borotválkozik, hiszen nem tudhattam, nem fenyegette felőle is veszély. Bárfő. Figyelmemet a rókaképűre összpontosítottam, a borotválkozót sem vesztettem szem elől. És esküdni mertem volna rá, hogy egész idő alatt nem fordult felénk. A rókaképű a kezét tapogatva jajgatott, a borotválkozó pedig határozott léptekkel megindult felénk, akárcsak Bob, aki leugrott a teraszról, és bugdácsolva hozzánk igyekezett. A borotválkozó volt a gyorsabb. Alacsony, cingár, sötét hajú fickó volt. Rövid, kopott farmer nadrágot hordott, fehér trikóval. Fél arcát fehér hab borította, s az apró buborékok lassan rászáradtak sárgás bőrére. Vékony, ferdemetszésű szemét végigfuttatta a homokon, s tekintete megkönnyebbülten szökkent a levegőbe, amikor megpillantotta a borotvát. Vojlá, hát itt vagy te csavargó, lehajolt és felvette, aztán tovább keresett, egészen addig, amíg csak a rókaképű kését is meg nem találta. Kezébe vette, megnyomta a gombját, és visszaugratta vele a pengét. Felhúzta a szemöldökét, ismét kiugratta a pengét, majd vissza. Levigyeztette a száját, és borotvájával felé mintett. Pancser munka, ha bordába szalad, eltörik, meglendítette a kezét, és behajította a kést a tengerbe. A rókaképű felsziszent, de veszteg maradt. Oda léptem hozzá, és felsegítettem. Álljon fel ember és mutassa a kezét. Felállt, de csak azért, hogy ellökhessen magától. Menjen a pokolba, lihegte. Valamennyien menjenek a pokolba. Megfizetek érte, ezerszer is megfizetek. Ezzel lehajolt, és olyan gyorsan, hogy alig lehetett követni, felkapott két maroknyi homokot, és a borotva késes arcába hajította. A kis, sárga ember felkiáltott, leejtette a borotváját, és káromkodva összegörnyedt. A másik maroknyit nekem szánta a rókaképű, de még idejében félrehajoltam. Fenyegetően megrázta az öklét, és megfordult, hogy eliramodjon, de csalódnia kellett. Futtában rosszul mérte fel az irányt, és Robert M. Kinley szélesnek nem mondható mellkasán landolt. Kezdett elegem lenni az egészből. A sárga emberke harsányan szitkozódva megpróbálta kikaparni szeméből a homokot. Oda térdeltem mellé, és előkaptam a zsebkendőmet. Hogy azok ketten mit csináltak, csak a hangokból sejtettem. Előbb egy csattanás, aztán a rókaképű felordított, és mintha tompa puffanást is hallottam volna. Mire felnéztem, már csak Bob állt a homokon csípőre tett kézzel. Uramisten, évek óta ez a legszebb dobásom, és éppen most nem látja senki. Oda jött hozzánk, és érdeklődve bámulta, mit csinálunk. A sárga képű kiköpött, vagy jöttek a homokot, aztán megveregette a karom. Kösz, mister, kicsit elméláztam, mint én az előbb. Engedje meg, hogy megköszönjem. Szóra sem érdemes, árulja el, hogy csinálta. Elmosolyodott, büszkén is, szerényen is egyszerre. Roppant egyszerű az egész. Ott volt az orrom előtt a tükör. Ez egyszerűen hihetetlen, anélkül, hogy megfordult volna. Gyakorlat kérdése. Na és természetesen jó csukló kell hozzá. Nem is lehet mindenkiből két dobáló. Különben Henry Wu a nevem. Lawrence. Leslie L. Lawrence. Örvendek, uram. Bob barátságosan a sárgára mosolygott. Hello, ha nem tévedek, mi már ismerjük egymást. Az étteremből? Bólintott a másik. Különben szólítsanak csak Wu-nak. Jobban szeretem, mint a Henryt. Ön kínai? Kérdezte Bob. Apám portugál volt, az anyám kínai. Én magam késdobáló vagyok. Tette hozzá nevetve. Aztán lassan megfordult, és a pálmaiak felé intett. Megengedik, hogy befejezzem? 5 perc, és kész vagyok. És, ha meg nem sértem önöket, kérem, jöjjenek át hozzám egy italra. Felballagtunk a teraszra. Bob leroskadt egy székre, és felsóhajtott. Az ördögbe is micsoda társaság. Levettem a nyakkendőmet, és zsebrevágtam. Ki ez a rókaképű? Kérdeztem, amikor már könnyebben vettem levegőt. Valami Wilson, mondta Bob, és undorodva elhúzta a száját. Már egyszer kirúgtam, csak akkor túl finom voltam hozzá. Támasztott gáncs kell az ilyennek, és egy fejdobás utóételnek. Ő is pazmarin vendége, mint mindenki, aki itt lakik. Alig ha nem rablással gyanúsítják. Undorító egy fickó, és a kínai, felvonta a vállát. Fogalmam sincs róla, megdöbbentő, de amióta itt vagyok, szinte egyfolytában borotválkozik. Pedig alig van szakálla. Csak áll a fa alatt, a tükör előtt, és a képét vakarja. Maga érti ezt? Eleresztettem a fülem mellett a kérdést. Az ördög vigye el, tényleg jó társaságba kerültem. 10 perc múlva hátballagtunk a kínai bungalójába. A tükör még most is ott lógott a pálmafa oldalába vercögön, mintha a fa eleve így nőtt volna ki a földből. Két másik pálma közé feszített madzagon fehér trikók lógtak, volt belőlük, vagy két tucat. A nappali szobában öten hatan ültek, kezükben sörös dobozzal, s amikor beléptünk, mintha vezényszóra tennék, egyszerre fordították felénk a fejüket. Mr. Wu, a kínai felpattant, és kezét előre nyújtva felén sietett. Ó, de örülök, roppantul örülök, fáradjanak be, uraim, bal fülén még mindig ott fehéredett a megszáradt szappanhab. Ismerkedjék meg a barátaimmal. Mr. Izé, Lawrence, segítettem ki. Köszönöm, nagyon köszönöm. Ez az úr pedig a szomszédunk, Mr. M. Sikinley. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek. Őszintén zavarban voltunk mind a ketten. Egyáltalán nem voltunk partihoz öltözve, arról nem is beszélve, hogy nagyjából ebédidő volt. Ami azt illeti, a többiek sem a legutolsó londoni divatot hordták. Kivéve talán két öreg lányt, akik merev mozdulatlansággal trónoltak egymás mellé húzott karosszékükben, és éppen hogy csak megbiccentették a fejüket, amikor Wu bemutatott bennünket nekik. A többiek hanyag, mondhatnám excentrikus öltözködésével ellentétben mindketten magas nyakú, barna vászon ruhát viseltek, egészen állig begombolva. Mindketten konyba fonták gesztenye barna hajukat, mindketten a szék karfáján nyugtatták kisé már fonyat, szép meccésű kezüket, és mindketten hervadtan elmosolyodtak, amikor kínosan toporogva meghajoltunk előttük. S olyan tök egyformák voltak, hogy talán még a szülőanyjuk sem tudta volna megkülönböztetni őket, ha lenéz rájuk a bárányfelhők közül. Illedelmesen kezet nyújtottunk. Gloria Lefever, mondta az egyik. Melody Lefever, mondta a másik. Csak éppen azt nem tudtam, hogy melyikük az egyik, és melyikük a másik. Bob megvakarta a feje búgját, és egészen véletlenül a szemembe nézett. Én meg az övébe, és csak kicsin múlt, hogy ki nem robbant belőlünk a nevetés. Utolsó pillanatban mégis sikerült megőriznünk a komolyságunkat, nem úgy, mint annak az észbontó szőkeségnek, aki az emeletre vezető lépcső középtáján ült, és csilingelő kacagással ránk emelte dobozát. Csin-csin fiúkák, ez aztán a meglepetés. Feléje kaptuk a fejünket. Ami ezután következett, olyan volt, mintha kábítószert fecskendeztek volna a képünkbe. Enyhén megtántorodtam, és majd elejtettem a sörös konzervet, amit Mr. Wu időközben a kezembe nyomott. Robert eltátotta a száját, és csak ennyit tudott kinyögni rajta. Úristen, amit a lépcső feljáróban láttunk, minden emberi képzeletet felülmúlt. Aki ugyanis ebben a pillanatban felemelkedett ültéből, és felénk tartotta a sörös dobozát, óvatos becslések szerint is a világ legszebb nője volt. Azon kívül alig, ha nem a legvonzóbb is. Felemelkedett, és kezében a sörös dobozzal lelépkedett a lépcsőn. Lélegzett visszafolytva figyeltük, mintha a világ legcsodálatosabb produkcióját láttuk volna a legelső sorból. Ami azt illeti, az is volt. Ahogy megtette azt a néhány lépést, amely elválasztott bennünket egymástól, maga volt a költészet. Szinte nem is lépkedett, hanem lebegett a lépcsőfokok felett. Bronzbarna bőre kiáltó ellentéte volt hamvas szőkeségének. Bozontos hajkoronája nagyjából a derekáig ért. Két részes, tenyérnyi bikinit hordott, terepszínű anyagból varva, amely Éva anyánk levelekből összetákolt ős bikiniére emlékeztetett. Szürke szemében a manilai öbölvize és a felette ragyogó kékék keveredett. Sirályokkal és a napcikázó perzselésével díszítve. Leszállt hozzánk a trónusáról, s a sörös dobozt letette a legalsó lépcsőfokra. Előre nyújtotta a kezét, és fukedlit csinált, mint régi-régi filmekben a hosszú szoknyás régi-régi gyerekek. Barbara vagyok. Barbara Del Sol maguk is bűnözők. Tisztességére legyen mondva, Bob tért először magához. Én izé persze, háromszoros gyilkos vagyok, de nincs hulla azaz. Szükségét éreztem, hogy közbelépjek. Enyhén eltaszítottam tőle, és kezet csókoltam a tüneménynek. Pardon, én vagyok a háromszoros. Ő csak egyszerű kábítószercsempész. A nő csak mosolygott, az egyik ikermama pedig felnevetett, izgatott, csiklandó nevetéssel. Én pedig állatszelídítő vagyok. Meg akarják majd nézni a tigriseimet? Remélem az a dökszázados rendesen ad neki kaját. Lehunytam a szemem, mert biztos voltam benne, hogy álmodom. Aztán leroskadtam egy székre, és fenékig ittam a sört. Meg voltam győződve róla, hogy még mindig tart az agyrázkódásom, és amit most megtörténni vélek, valójában csak megzavart agyam terméke, nem a valóság. Pedig az volt, bármennyire hihetetlennek tűnt is ez az egész. Amikor kinyitottam a szemem, a szőke már újra a helyén ült, a csiga lépcső közepén. Egy hatalmas termetű négert, aki Johnnak hívtak, egész kartonsört cipelt elő valahonnan, egy másik könnyed mozgású férfi pedig szendvicseket varázsolt az asztalra. Éppen úgy, mint a mesében. Az a félrefésült hajú, őszülő férfi pedig, aki mellettem ült, eközben szomorúan magyarázgatta a bizonyítványát. Higgye el, nem tehetünk semmiről. Jó hónapja már, hogy ez az átkozott pechszéria nem akar lemászni a nyakunkról. Szingapurban leégett a sátrunk. Amikor fel akartuk venni a biztosítást, kiderült, hogy szándékos gyújtogatás történt. Majdnem bennégett az egész közönség. Mondhatom, örültünk, hogy megúsztuk baj nélkül aztán ez a melotti dolog is. Egyszerre felébredtem. Pillanatok alatt szerte foszlott a mámor, és már nem gondoltam, hogy az agyrázkódás láttat velem víziókat. Melotti? Kérdeztem nyugodtan. Miféle Melotti? Hát az a fickó, aki ide hívott bennünket. David Melotti? Az hát? Magát is átverte? Az ördögbe is? Hogy is van ez? Valahonnan ismerem? Mondtam óvatosan. Csak nem tudom, hova tegyem. Ó, hát mindenfélével foglalkozott a hapsi. És nagy lábon élt. Gépekkel, déli gyümölcsel, cukorral és cirkusszal is. Ő szervezte a cirkuszok turnéit a Fülöp-szigetekre. Roppant érdekes, mondom, csak szervezte. Feldobta a talpát a nyomorult. Úgy tettem, mintha megdöbbentem volna. Csak nem, de bizony, Mr. Lawrence. Feldobta az, mégpedig 3 napja. Közel hajolt a fülemhez, és úgy suttogta. Azt beszélik, hogy kinyírták. Hát nem óriási peh. Szingapurban a sátor, itt meg Melotti. Aztán ez a pazmarin is elkapott bennünket. Miért? Hát arany volt az oroszlán ketrecben. Arany, ámultam el. Ki az ördög dugta oda? Szomorú volt a tekintete, mint a kisgyereké, akitől az erősebb fiú elvette kedvenc játékát. Én? Maga? Én hát. És miért dugta oda? Mert azt hittem, hogy nem találja meg senki. De az a rohadék megtalálta. Tudja, itt drágább az arany, mint odaát. Gondoltam, lehetne egy kis pénzt csinálni belőle. Peh, olyan orra van, mint a hangyásznak. Csak beleszaglászott a levegőbe, és már is megtalálta. Mind a 2 csomagot. Tényleg peh. Se arany, se szabadság. Értem. Csak azt nem értem, hogy mi a szándéka magukkal. Kényelmesen hátradőlt, és felvonta a vállát. Legyen nyugodt, előbb-utóbb belenged bennünket. Az elefántok is esznek, a tigrisek is és az oroszlánok is. Egyszer csak elfogy a rendőrség pénze. Akkor aztán kitoloncolnak bennünket. Nem először élvezzük baráti államok vendégszeretetét. Roppant érdekes volt, amit mondott, de nem voltam biztos benne, hogy egészen őszinte hozzám. Hát ha valami aranycsempész láncolatba akadtam bele, amelynek Melotti is a tagja volt. Sötétben tapogatóztam, és nem hagyhattam ki egyetlen lehetőséget sem. És Melotti? Tértem vissza rá, csodálkozva kapta fel a sörös dobozát. Melotti? Nem is találkoztunk vele. Kirakottunk a kikötőben elefántostul, tigrisestül, és Melotti után tudakozottunk, mivel a megállapodással ellentétben, senki nem várt bennünket. Aztán Melotti helyett pazmarin jött, és darabokra szedette minden csomagunkat. Attól a másik fickótól, aki úgy néz ki, mint egy jól fésült görögisten, hogy az ördögbe is hívják. Hernandez, ez az, tőle tudtuk meg, hogy Melotti feldobta a talpát. És úgy látszik, nem is saját jó szántából. Volt valaha már valami kapcsolatuk vele. Melottival? Még soha. Szingapurban telexen kaptuk az ajánlatát. S mivel nem volt jobb dolgunk, válaszoltunk, hogy jövünk. Mikor volt ez? Hát egy jó hónapja, még a sátor leégése előtt. Melotti tudta, hogy leégett a sátruk. Alig ha csak nem járt közben Szingapurban. Hogy tartottak volna előadást sátor nélkül? Van egy pót sátrunk. Kisebb ugyan, mint az a másik, de megteszi. Törtem a fejem, de nem jutott eszembe semmi értelmes dolog. Melotti ide csal egy cirkuszt, aztán meg engem. Kérdés, hogy van-e összefüggés a kettő között? Szemem sarkából láttam, hogy Bobem Szikinlej heves beszélgetésbe merül Barbarával, s bár legszívesebben a helyére ültem volna, kénytelen voltam még néhány kérdést feltenni a direktornak. Tehát önök már jó néhány napja itt vannak. Mindenkit ismernek a bungalókban. Hát az azért túlzás, mondta. Inkább csak ezt a néhányat ezen az oldalon. 3-ban mi lakunk, aztán Mr. M. Szikinlej, mellette pedig az a fura fickó. A rókaképű, Wilson, a rókaképű odébb lakik. Nem is tudom pontosan, melyik házban. Maguk mellett valami rongyos csavargó tanyázik. Nappal nem is nagyon mozdul ki a házából, éjszaka bolyong a pálmák alatt. Az is lehet, hogy nincs ki mind a 4 kereke. Megveregettem a direktor vállát, barátságosan rámosolyogtam az ikrekre, megettem 15 szendvicset, ráittam 5 konzervsört, és pillanatok alatt kitúrtam Bobot Barbara mellől. Mivel a hőség egyre elviselhetetlenebb lett, s a mennyezetem forgó ventilátorok képtelenek voltak megbirkózni vele, javasoltam Barbarának, hogy menjünk fürödni. Javaslatomat hangos tetszés nyilvánítás kísérte. Bár egyáltalán nem így képzeltem a dolgot, kénytelen voltam belenyugodni, hogy mindenki velünk tart. Megbeszéltük, hogy 10 perc múlva találkozunk a tengerben. Bob kíséretében átvágtam az előkerteken, át a pálmafák között, felmásztam a teraszra, és besétáltam a nappaliba. Bob fellépkedett az emeletre, és szapora szekrény ajtó csattogtatások közepette átöltözött. Én is felkattantottam a bőröndöm fedelét, aztán vissza is ejtettem, pontosan a nagy ujjamra. Hangosat káromkodva leroskattam a sezlonyra. Bob feje megjelent odafenn, és csodálkozva nézett le rám. Mi van, Leslie? Akkor átordítottam, hogy szinte beleremegett a bungaló, hogy mi? Az Isten verje meg ezt az egész rohadt bandát. Valaki megfújta az összes ruhámat és ráadásul még az órámat is. Aztán eszembe jutott a rókaképű fenyegetőzése, és nem volt okom kételkedni benne, hogy beváltotta a szavát. Megcsóváltam a fejem, és törni kezdtem, hogy hogyan tovább. Legelőször is, miben fogok fürödni? A tenger kellemes volt, akár csak Barbara közelsége. Igaz, hogy a többiek is ott fröskölték körülöttünk, de nem sokat törődtem vele. Minden igyekezetemmel azon voltam, hogy magamon tartsam a fürdőnadrágot, amit Joe, az erőművész volt szíves kölcsönadni. Kb. 3 számmal lehetett nagyobb, mint kellett volna, így aztán szélesebb mozdulatokra nem is nagyon vállalkozhattam. Végül kifeküdtünk a forró homokra, itt legalább nem kellett attól tartanom, hogy a fürdőnadrágom önálló életbe kezd, és megszabadul tőlem. Barbara egyszerűen csodálatos volt, mint egy déltengeri Lorelei. Csak annyira feküdt ki a homokra, hogy a talpát megnyalogathassák a hullámok, s a lassan feltámadó, lágy tengeri szél belekaphasson a hajába. Lehunyta a szemét. Előbb egy dal dúdolt csábító ajakcsücsörítéssel, majd kinyitotta a pilláit, és felém fordította a szemét. Tényleg igaz, amit magáról mondanak? Mit mondanak? Kérdeztem. Hát, hogy gyilkos meg ilyesmi. Ki mondta? Bob. Hogy maga nagyon veszélyes fickó. Maga mit gondol? Én? Hát imádom a veszélyes fickókat. Fészkelődtem egy kicsit, hogy közelebb kerülhessek hozzá. Természetesen csak annyira, amennyire az illendőség megengedi. Nem, nem vagyok gyilkos, mondtam. Lehet, hogy csalódást okozok magának, de senkit sem nyírtam ki. Nem is úgy néz ki, mondta. Hát hogyan, nem is tudom, mint egy tudós, az is vagyok. Felkölyökölt a homokon, és rám meresztette a szemét. Micsoda, olyan tudósféle vagyok. Rovarokkal és keleti nyelvekkel foglalkozom. A keleti nyelvek láthatóan nem érdekelték, alig ha nem eleget hallott már belőlük, a rovarok annál inkább. Elfintorította az orrát. Fúj, ki nem állhatom a bogarakat. Bizonyos értelemben a lepkék is azok, sőt, ó, az egészen más, enyhült meg a tekintete. A lepkéket én is imádom, olyan ártatlanok. Gondoltam, tegyünk egy próbát. Hát ha hallott valamit, aminek hasznát vehetem. Ezért jöttem a Fülöp-szigetekre. Lepkét fogni? Júj de muris, nem annyira fogni, mint venni. Valaki el akart adni egy lepkegyűjteményt, de mielőtt eladhatta volna, megölték. Azt akarja mondani, hogy annyira értékes volt az a gyűjtemény? Hát $250,000 ért. Úristen, és ellopták? Nem tudom. Lehetséges, hogy nem is létezett. Ezt nem értem. Elmondtam neki, amit elmondhatónak tartottam. Figyelmesen végig hallgatott, de láthatóan nem ugrott be neki semmi. Elég értelmetlennek tűnik első hallásra, mondta. Lehet, hogy becsapták, lehet. De miért? Ide akarták csalni. Még mindig marad a kérdés, miért? Hát ezt magának jobban kellene tudnia. Ki volt a fickó, alig ha nem már hallotta a nevét. Csodálkozva pislantott rám. Én? Hiszen jószerével senkit sem ismerek itt. Persze a zsarukat kivéve. Csak nem ők csalták ide. Melottinak hívják azt az embert. Olyan gyorsan ült fel, ahogyan csak azt tud, aki egészen kiválóan edzett hasizmokkal rendelkezik. Kicsoda, Melotti, az a fickó, aki magukat is ide hívta. De hát ez őrület, az bizony, én is itt vagyok, és maguk is. Én is Pazmarin vendég szeretetét élvezem, és maguk is. Maga szerint ez merő véletlen? A tengerre nézett, aztán megvonta a vállát. Nem tudom, minden esetre bogarat tett a fülembe, hogy stílusos legyek. De hát miért kellettünk volna mi annak a Melottinak? Mi még csak hagyján, de maga, arra gondoltam, mondtam őszintén, hogy talán az állatok kapcsolhatnak bennünket össze. Maguknak tigriseik, elefántjaik vannak, és én is állatokkal dolgozom, vagyis hát rovarokkal. Elismerem, az összefüggés kissé erőszakolt, de egyelőre nem jut más az eszembe. Magának, megrázta a fejét, nekem se, képtelen vagyok kitalálni, hogy az én tigriseim és a maga lepkéi hogyan jöhetnek össze. Szinte teljesen sötét volt már, amikor felsétáltunk a partról. A pálmafák alatt érzékeny búcsút vettünk egymástól. A körülményekhez képest maradéktalan volt a boldogságom, amit csak az árnyékolt be némiképpen, hogy ellopták a cuccaimat. Ez adta az ötletet, hogy utána nézzek a rókaképűnek. Messziről, a kikötő irányából harpmorgást és duruzsolást hozott a szél. A hullámok halkan locsogtak a parton. A csillagok vígan fürdőztek a kékben. A hold még nem kelt fel. A pálmafák árnyéka fekete bársonyba burkolta a világot. Álltam egy darabig a bolyhos bársonyban, hátamat egy pálmafa törzséhez támasztva, igyekeztem szabályozni lélegzésem ritmusát, hogy meghallhassam a rejtett zajokat, mint régen, a dzsungelekben. Vártam egy kicsit. Nem mozdult semmi. Beleszagoltam a levegőbe, de nem éreztem furcsa illatot. Az ikrek bungalója felől sült krumpli szaga terjengett egyre erőteljesebben, biztatóan. Aztán egyszerre csak megborzongott a bőröm, mint annyiszor, ha veszélyt éreztem. Veszélyt, ami nincs is nagyon messze, és a növekvő borzongások arra hintettek, hogy egyre gyorsabban közeledik felém. Félrehajtottam a fejem, és néhány pillanat múlva már a lépések hangzaját is meghallottam. Aztán szétnyíltak a bokrok, és egy férfi toppant elém a csillagfényre. Nem mondom, hogy biztató látvány lett volna a jövevény. Ha gyengébb idegzetű lettem volna, és ha nem szoktam volna meg a furcsa figurákat, bizonyára a torkomba ugrik a szívem, így csak az öklömet szorítottam össze, és megköszörültem a torkom, hogy észrevegyen. A torok köszörülésre felkapta a fejét, és arrafelé nézett, ahol álltam. Állati riadtság bujkált a tekintetében. Szinte szobormerevvé dermedt, ahogy észrevett. Említettem, hogy nem volt szívderítő látvány a fickó. Tetőtől talp